Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televízió nézők! Szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged előadássorozat 11. szemeszterének 4. előadásán, a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja kongresszusi termében. A Szabad Egyetem Szeged 11. szemeszterében 11 alkalommal találkozhatnak a Szegedi Tudományegyetem tudósaival. Az előadásokon készült felvételt a Szabad Egyetem Szeged honlapon, valamint a Városi Televízió Szeged műsorában tekinthetik meg. Az előadássorozat egyik célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönsége között. Önök itt az előadás után, vagy a Szabad Egyetem Szeged honlapján a www.u-szeged.hu/szabadegyetem oldalon tehetnek fel kérdéseket az előadónak. Mai előadónk Lukovics Miklós, 1978. június 23-án született Békés Csabán. Középiskolai tanulmányait a Békés Csabai Széchenyi István közgazdasági és külkereskedelmi szakközépiskolában végezte, ahol 1998-ban az év tanulója díjjal tüntették ki. Ugyanebben az évben az Országos Középiskolai Szakmai Tanulmányi Versenyen második helyezést ért el külkereskedelmi német nyelvből. 1998 és 2003 között a Szegedi Tudományegyetem gazdaságtudományi karának közgazdás-gazdálkodás szakos hallgatója. 4 szemeszteren keresztül a kar statisztikai és demográfiai tanszékén, majd 2 fél éven át a regionális és alkalmazott gazdaságtani tanszéken töltött be demonstrátori feladatkört. 2002-ben és 2003-ban az Oktatási Miniszter közgazdasági ösztöndíjat, 2000-ben, 2001-ben és 2002-ben Szeged megyei jogú város polgármestere városi ösztöndíjat adományozott neki. 2003-ban a Szegedi Tudományegyetem gazdaságtudományi karán közgazdász-gazdálkodási szakon vállalkozásfejlesztés szakirányon szerzett diplomát kiváló minősítéssel, ahol 2003-ban a Disciplini Pro Universitate az év hallgatója díjjal tüntették ki. 2003. áprilisában első díjat nyert az Országos Tudományos Diákköri Konferencia közgazdaságtudományi szekciójában, regionális gazdaságtan tagozaton, regionális gazdaságfejlesztés, eltérő fejlettségű megyék versenyképességének összehasonlító elemzése című dolgozatával. 2003. szeptember 1-től a Szegedi Tudományegyetem gazdaságtudományi karának főállású oktatója. 2006. szeptember 1-től a Közgazdasági és Gazdaságfejlesztési Intézet regionális gazdaságfejlesztési szakcsoportjában fejti ki tevékenységét. 2003 és 2006 között a Közgazdaságtudományi Doktori Iskolának doktorandusz hallgatója, ahol abszolútiumot, mint pedig a doktori szigorlatot summa cum laude minősítéssel abszolválta. Doktori értekezését 2007-ben védte meg, a lokális térségek versenyképességeinek elemzése címmel. Aktívan bekapcsolódott az egyetemi és kari közéletben, a Gazdaságtudományi Kar Gazdasági Bizottságának tagja és az OTDT Bizottság alelnöke. Kiemelt figyelmet fordít a fiatalok tudományos munkájának segítésére. Tématervezésével számos kiváló tanulmány született. 2 hallgatója 2009-ben az OTDK-n első díjat nyert. Egyikük a Proszienta aranyérmet is megkapta. Lukovics Miklós kutatásaiban a regionális tudomány néhány kiemelt kérdéseire koncentrál, így a területi egységek versenyképességének vizsgálatára, a regionális elemzések módszertani kérdéseire, az alulról szerveződő regionális gazdaságfejlesztésre, az egyetemek gazdaságfejlesztési szerepkörére, valamint a gazdasági infrastruktúrák helyi gazdaságára gyakorolt hatásainak vizsgálataira. 2010-ben elnyerte a Magyar Regionális Tudományi Társaság kiváló ifjú regionalista díját. 2010 és 2011-ben a Budapest Airport gazdasági hatásvizsgálata című kutatás szakmai munkáját vezette, mely kutatás eredményeiről közel 100 sajtómegjelenést számolt be. Jelenleg a Szegedi Tudományegyetem stratégiai és fejlesztési igazgatója, valamint a Szegedi Tudományegyetem gazdaságtudományi karának Közgazdaságtani és Gazdaságfejlesztési Intézetében a Regionális Gazdaságfejlesztés Szakmacsoport docense. Felkérem Lugovics Miklós docens urat, tartsa meg előadását.
Hölgyeim és uraim, nagyon nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket ezen az előadáson. Néhány évvel ezelőtt még hallgatóként ugyanezekben a sorokban ültem, és akkor még nem gondoltam, sőt nem is sejtettem, hogy egyszer ugyanezen a dobogón fogok állni előadóként, úgyhogy ez egy óriási megtiszteltetés, mondhatni a szavakat sem találom, hogy mennyire. De nem csak megtiszteltetés, hanem kihívás is, hiszen amint látják, egy olyan tématerülettel szeretnék a mai előadáson foglalkozni, amely napjainkban kiemelt jelentőséggel bír. Ugye az előadásról az a célja az, hogy közelebb hozza egymáshoz a tudományt, a hallgatókat és mindenkit, aki ez iránt érdeklődik. Úgyhogy a mai napon én azt szeretném, hogy a regionális tudományt, illetőleg a közgazdaságtudományokat hozzuk közelebb mindenkihez, aki ezután érdeklődést tanúsít. Miért nagy kihívás erről az egész dologról ilyen nagy számú közönség előtt és a tévé nyilvánosság előtt beszélni? Nyilvánvalóan azért, mert meg kell találni azt az optimumot, hogy hogyan lehet ezt az előadást úgy fölépíteni, hogy a másodéves kémia szakos hallgatók, az elsőes biológia szakos hallgatók, a házi asszonyok otthon a televízió képernyői előtt, illetőleg a regionális tudományban jobban benne lévő tudósok egyaránt érdeklődést tanúsítsanak és érdekesnek találják, ez az egyik kihívás. A másik pedig az, hogy ha az egyetemekről a mai makro- és mikrokörnyezeti valóságban beszélünk, akkor nagyon nehéz az aktuális oktatáspolitikai kérdéseket kikerülni. Én azonban a mai napon arra vállalkozom, hogy ezt a gyönyörű tudományterületet megtisztítsam ettől az aktuális oktatáspolitika által generált helyzettől, és szigorúan arra koncentráljak, hogy az előadás végig a tudomány medrében folyjon, csordogáljon, és az előadásnak a végére mindenki lássa azt az összefüggést, hogy vajon e három szó között milyen kapcsolódási pontok vannak. Az előadást úgy terveztem fölépíteni, hogy ki fogunk indulni abból, hogy a regnáns gazdaságfejlesztésnek milyen logikai hátterét lehet definiálni. Ez a logikai háttér, ez egy egymásra épülés lesz, amely alapjaiban fogja definiálni az egész mai előadást, és azt a téma felgöngyölítési lehetőséget is, amely mentén ezt a kérdéskört vizsgálni lehet. Ezt követően a térségek versenyképességéről fogok beszélni. Elsősorban azért, mert ez egy olyan fogalom, amit rádióban, televízióban, újságokban is egyre sűrűbben lehet hallani, de egyáltalán nem lehetünk biztosak abban, hogy ennek a fogalomnak a használata kellőképpen letisztult mindenkinek a fejében, hova tovább abban sem, hogy mindenki ugyanazt érti alatta. Tehát a mai napon tiszta vizet fogunk önteni a pohárba a fogalom értelmezhetőségével kapcsolatban. Ezt követően egy következő logikai lépés az lesz, hogy a versenyképesség és az innovációs potenciál között teremtünk hidat, annak érdekében, hogy immár az egyetemek szerepe felé a térségek gazdaságfejlesztésében elmozduljunk. Utána rögtön rátérünk az egyetemek szerepéről a regnáns gazdaságfejlesztésben, majd pedig remélhetőleg egy új fogalommal, a negyedik generációs egyetemekkel fogunk foglalkozni. Mi is az a regnáns gazdaságfejlesztés logikai háttere? A mögöttem lévő vásznon Porter által definiált logikát láthatjuk, amelynek értelmében elmondható az, hogy a regionális gazdaságfejlesztés végső célja minden esetben az, hogy az adott térségben élők jólétét növelje. Ez a végső cél, tehát a jólétnek a növelése. A jólét definícióiban most nem menjünk bele, értsük ezt most köznapi értelemben, ezt javaslom. Ezt a célt nyilván valamilyen eszközzel és valamilyen alapra építkezve lehet elérni. Ennek a cél elérésének az első számú eszköze Porter értelmezésében a versenyképesség, amelyet ő egyébként a termelékenység fogalmával azonosít, és ennek az egésznek van egy stabil, szilárd alapja, maga az innovációs képesség. Ugyan egy ábrát nagyon fura pont a közepétől kezdeni, de én mégis azt javaslom, hogy göngyölítsük fel ezt az ábrát a közepétől, és vizsgáljuk meg azt, hogy elfogadván azt a tényt, hogy a gazdaságfejlesztés célja a jólét növelése, vajon ez az eszköz, a versenyképesség mit jelent? Na most, ha önök közül bárki megpróbálkozik azzal, hogy a bármelyik internetes keresőbe beírja a versenyképesség fogalmát, netán arra is, hogy tudományos kiadványokban keres erre a fogalomra bármilyen magyarázatot, akkor nagyon sokféle definíciót fog találni. Definiálja mindenki, aki bármilyen versenyképességi jelentést akar készíteni, hol definiálja manapság már minden olyan tudományos aktor is, aki ezzel a fogalommal dolgozik. Van azonban egy olyan definíció, amely az összes többinél szélesebb körben elfogadottá vált. Ez már relatíve régi definíció, 1999-ben az Európai Unió az úgynevezett 6. periódikus jelentésében definiált egy olyan fogalmat, amelynek, amint látható a szlájdon, mind az alanyi köre kellően széles körű ahhoz, hogy meghatározza azt, amivel mi foglalkozni akarunk, illetőleg van egy nagyon fontos tényezője, az pedig az, hogy tartalmaz 3 mérhető kategóriát. Ezt mi nagyon szeretjük, amikor regionális elemzésekkel foglalkozunk, hiszen a mérhető kategóriáknak a megtalálása mindig olyan lehetőséget ad számunkra, amivel utána tovább tudunk dolgozni, hiszen valljuk és hisszük, hogy ami mérhető, az javítható is. Innentől kezdve, hogyha megnézzük a definíciót, akkor azt láthatjuk, hogy az a széles alanyi kör, amire az előbb utaltam, az valóban igencsak széles. Nézzük csak meg. Azt mondja, hogy a vállalatok, iparágak, régiók, nemzetek és nemzetek feletti régiók alkotják az alanyi kört. Tehát egészen a versenyképességet értelmezhetjük vállalatoktól kezdve, egészen nemzetek fölötti régiókig, például az Európai Unió egy nemzetek fölötti régió. És innentől kezdve itt mindenki megtalálja azt az alanyi kört, amivel ő foglalkozni akar, mert vagy vállalati versenyképességgel, vagy iparági versenyképességgel, vagy regionális versenyképességgel, vagy országos versenyképességgel folytathatnám, akarunk foglalkozni. És mi ez a 3 mérhető kategória, amivel ez a fogalom dolgozik? Azt mondja, hogy ez az alanyi kör képessége relatíve magas jövedelem és relatíve magas foglalkoztatottsági szint tartós létrehozására, miközben a nemzetközi globális versenynek ki vannak téve. 3 karika van az ábrán, amiket bekarikáztam, hogy nagyon fontosak. A jövedelem, mint mérhető kategória, a foglalkoztatottsági szint szintén egy nagyon jól mérhető kategória. A kettőt, ha elosztjuk egymással, akkor a termelékenységet kapjuk, mint szintén mérhető kategóriát. Ez volt az a 3 mérhető kategória, amire utaltam. Illetőleg van még egy nagyon fontos feltétel, hogy akkor és csak akkor beszélhetünk versenyképességről, hogyha az adott aktor, aki ebben az alanyi körben szerepel, valamilyen nemzetközi, globális versenyben méreti meg saját magát. Tehát az, aki ilyen háztömb körüli versenyben próbálja meg azt állítani magáról, hogy versenyképes, az nem megfelelő. Tehát mindig valamilyen nagyobb dimenzióban, globálisabb, tehát nemzet feletti dimenzióban kell vizsgálni a versenyképesség fogalmát. Hogyan lehet mérni a versenyképességet? Itt rögtön leszeretném szögezni azt, hogy a versenyképesség mérésének komplex módon történő megvalósításához elkötelezett kapcsolat fűz. Tehát a versenyképesség szerintem egy annyira komplex fogalom, amelyet csak mutatószám rendszerekkel lehet mérni, tehát minimum 50-70-80 mutatóval. Most mégis a következő diákon pontosan az egyszerűség kedvéért, meg a szakmában elfogadott elképzeléseknek megfelelően mi most megpróbáljuk ezt minél jobban leegyszerűsíteni első körben, azért, hogy valamilyen komplexebb képünk legyen azon területi folyamatokról, amik körülöttünk zajlanak. És ezt követően fogjuk a versenyképesség komplex mérését egy picit jobban a kép árnyalása érdekében elővenni. Kiemeltem vastag betűkkel, hogy a versenyképesség mérését az Európai Unióban az egyfőre jutó GDP-ből származtatják. Van ott még egy tört is, ahol az látható, hogy a GDP per lakónépesség, tehát maga az egyfőre jutó GDP, az felbontható 3 szorzó tényezőre, a GDP per foglalkoztatottakra, a foglalkoztatottak per munkaképes korúak és a munkaképes korúak per lakónépesség szorzó tényezőkre. Ezek közül a továbbiakban az egyenlet bal oldalával, az egyfőre jutó GDP-vel foglalkozunk. Ahogy említettem, az Európai Unió egyfajta fétisként tekint az egyfőre jutó GDP-re, mint mutatószámra. Ez egy kiemelt mutató, ami a teljes pályázati rendszert, illetőleg a teljes regionális politikát mozgatja az Európai Unióban. Ugye mindenki hallott már a konvergencia régiókról, ahol az egyfőre jutó GDP az EU átlag 75%-ánál kisebb. Ezek a régiók azok, akik a pályázati rendszerek szerint, mi ezt 75%-os szabálynak hívjuk, a pályázati rendszerek szerint valamilyen megkülönböztetett bánásmódban, egészen konkrétan magasabb támogatási összegekben és magasabb támogatási intenzitásban reménykedhetnek. A táblázatban érdekességképpen kiválasztottam azt, hogy amennyiben sorba rendezzük az Európai Unió régióit, NAC 2-es szintű régiókat, mint például a Dél-Alföldi régió, akkor mit láthatunk az első 20 ranghelyen, és mit láthatunk az utolsó 20 ranghelyen. A táblázatból nagyon jól látszanak bizonyos olyan tények, amelyek alapvetően határozzák meg mind a 2014-20-as programozási periódus, mind pedig napjaink területi folyamatait. Amint láthatják, a táblázatban az első helyen belső London régió szerepel, és fejlem a figyelmet arra, hogy a mellette lévő szám az 332%. Nézzük meg a rangsor jobb alsó sarkában lévő kimondhatatlan nevű bolgár régiót, ahol ugyanez a szám 27%. Mit is jelent ez? Ez azt jelenti, hogy belső Londonban az egyfőre jutó GDP az EU átlagnak 332%-a, ugyanez az érték, tehát ugyanez az egyfőre jutó GDP abban a bolgár régióban az EU átlagnak a 27%-a. Próbáljuk meg ezt a skálát bármilyen mással behelyettesíteni, mondjuk rá fizetésekben. Az egyik régióban a fizetések valaminek a 332%-át teszik ki, egy másik régióban ugyanez az érték 27%. Ebből látszik az, hogy elképesztően nagy területi különbségek uralkodnak az Európai Unióban, és ez olyan migrációs nyomást rak a rendszerre, amelyet az Európai Unió megpróbál valahogy kezelni. Nagyon nagy vitát vált ki mindig a regionalistákból, illetve a regionális politikával foglalkozókból az, hogy egy ilyen helyzetet hogyan kell kezelni. Hiszen amikor a hallgatóimtól megkérdezem az órán, hogy mit mond számukra ez az elképesztően nagy különbség a számok között, és akkor nem is kell olyan túlzottan messzire mennünk, hiszen ha visszamegyünk az ábrára, akkor láthatjuk, hogy a 257. ranghelyen 43%-os értékkel ott van a Dél-Alföldi régió. A hallgatóimtól mindig megkérem, hogy mit mond számukra ez a 43% kontra 332%, és nagyon kevés kivételtől eltekintve mindenki azt szokta válaszolni, hogy ez azt mondja számomra, hogy oda kell menni dolgozni. Mert ugyanezért a munkáért abban a régióban magasabb ellentételezést fogok kapni. Az Európai Unió erre azt szeretné mondani, hogy nem, mindenki maradjon a helyén, azokban a régiókban, ahol az egyfőre jutó GDP adott esetben kisebb, mint az EU átlag 75%-a, hiszen oda fejlesztési forrásokat fogok allokálni, annak érdekében, hogy helyben tartsam a migrációs nyomást kiváltó személyeket. És ennek az az oka, és ez a vita a regionalisták között, hogy vajon mi az olcsóbb? Utólag beavatkozni, és kezelni azt a helyzetet, hogy mondjuk mindenki belső London régióba migrál, és akkor ott már úgynevezett urbanizációs hátrányok fognak keletkezni, mint például zaj, mint például légszennyezettség, mint például zsúfoltság, és sorolhatnám, nyilvánvalóan a túlkereslet azonnal fölhajtja az árakat, tehát elképesztő közgazdasági anomáliák fognak keletkezni, és erre mondja az Európai Unió, hogy oké, sokkal olcsóbb az, hogyha beavatkozunk ezekbe az úgynevezett spontán területi folyamatokba, és annak érdekében, hogy helyben tartsuk a fejletlen térségek lakóit, oda fejlesztési pénzeket fogunk allokálni. Ezt a táblázatot minden évben újra föl szoktam frissíteni, és amikor a hallgatóimtól azt kérdezem, a harmadéves közgazdász hallgatóktól, hogy mondjanak törvényszerűséget vagy érdekességet ebben a táblázatban, akkor mindig azt mondták, hogy az első 20-ban található két új tagállam régiója, ez pedig Pozsony, illetőleg Prága régiója, az összes többi régi tagállami régió. Azonban Prága és Pozsony egészen a legújabb, tegnap este levadászott táblázatig a 10. és a 20. rankhely között foglalt helyet. Én magam lepődtem meg a legjobban azon, hogy nézzék meg, hogy 5. helyen van jelen pillanatban Pozsony, NAC 2-es szintű régiója, illetve Prága régiója 7. helyen van. Tehát a körülöttünk lévő két volt csehszlovák tagállam centrum régiója az egészen durva fejlődési pályára állt, és nagyon gyorsan fejlődik. Hogyha megnézzük majd a következő táblázatban, hogy a mi centrum térségünk, a közép-magyarországi régió hogyan teljesít, akkor bizony jelentős elmaradást fogunk tapasztalni. És ha az utolsó 20 régióra pillantunk, akkor ott viszont hazai pályán érezhetjük magunkat, hiszen a bolgár és román régiók mezőnyében ott bizony a magyar régiók is megtalálhatóak. Kérem, hogy mindenki jegyezze meg úgy nagyjából ezeket a számokat, mert a következő táblázatnak az utolsó oszlopában azt láthatjuk, hogy a magyar régióknak ugyanez az értéke hogyan értelmezhető. A magyar területi rendszerből egyértelműen kiemelkedő és kimagasló teljesítménnyel leírható közép-magyarországi régió az Európai Unió átlagának 105%-án van. Ugye emlékeztetőül nézzük meg, Pozsony már 178%-án van az EU átlagnak, és Prága 175%-án. Ezzel szemben az a régió, amelyet mi itt Magyarországon kirakat régiónak tekintünk, illetőleg azt gondoljuk, hogy ez a magyar gazdaságot maga után húzza, ami igaz is, ez jelentősen el van maradva, és szándékosan hagytam ott előző éveknek a statisztikáit az utolsó 3 oszlopban, amelyek közül sajnos csak az utolsó előtti oszlop mérvadó és ad okot összehasonlításra, hiszen hátul a 3. oszlop az EU 15 átlagában számol, tehát azt összehasonlítani nem érdemes. A két EU 27-es átlagot érdemes összehasonlítani. Lehet látni, hogy 2007-ben Közép-Magyarország 103,1% volt, és 3 év alatt csupán minimális mértékben, ami statisztikai értelemben nem is szignifikáns, sikerült javítani a relatív pozícióján. Tehát amit eddig értenünk kell, az az, hogy a magyar régiók azok Európai Uniós távcsővel nézve bizony az Európai Unió átlagától összességében elmaradnak, kivéve a közép-magyarországi régió, amely ugye a maga 105%-os teljesítményével mondhatni, hogy egy átlagos európai régiónak tekinthető. Nézzük meg az összes többi magyar régiót, hogyha így ránézzünk, akkor így szemmel két csoportra tudjuk osztani a többi magyar 6 régiót. Nyugat-Dunántúl és Közép-Dunántúl az EU átlag 60%-a körül mozog, Közép-Dunántúl 56%, Nyugat-Dunántúl 64%-ot mutat. Ezzel szemben az összes többi magyar régió, tehát Dél-Dunántúl, Dél-Alföld, Észak-Magyarország és Észak-Alföld, az EU átlag 40%-a körül mozog. Ez tehát egy olyan kiinduló állapot, amelyben nekünk gondolkodnunk kell. Kiemelten természetesen a dél-alföldi régiónak a 41,8%-os értékét. Amennyiben ezt az előző táblázatot nem az EU átlag viszonyrendszerében vizsgáljuk, hanem a magyar régiókat csak saját maguk viszonyrendszerében, tehát országos átlag szerint vesszük górcső alá, akkor a következő ábra az, ami nagyon-nagyon-nagyon sok mindent mond számunkra. Az első mondani valónk az, hogyha az időegyenesnek a kiinduló évét, tehát 1995-öt megnézzük, akkor azt láthatjuk a skálán, hogy a kék színű szaggatott vonallal jelölt legfelső vonal a közép-magyarországi régiónak az egyfőre jutó GDP értéke, az eleve egy relatíve magas szintől az országos átlagnak mint a 140%-áról indult. Utána láthatjuk, hogy óriási szünet következik, majd jön Közép-Dunántúl és Nyugat-Dunántúl, és ezt követően a négy magyar leszakadó régiónak az időegyenesének a kezdőpontját láthatjuk. Ha ránézzünk erre az ábrára, akkor mindenféle bármilyen elemzői véna nélkül azt mondhatjuk, hogy a baloldali végén az ábrának közelebb vannak egymáshoz a vonalak, mint a jobboldali végén az ábrának. Ez mit jelent? Azt jelenti, egy kicsit tudományosabban, de szigorúan csak kicsit, ez azt jelenti, hogy a területi különbségek Magyarországon ez alatt a vizsgált 15 év alatt jelentősen növekedtek, hiszen a közép-magyarországi régió egy eleve magas értékről még jobban elhúzott az országos átlagtól, Közép-Dunántúl és Nyugat-Dunántúl, tehát a zöld és a lila vonal, hogyha trendegyenest illesztünk rá, akkor nagyjából vízszintes lesz, hangsúlyozom, hogy nagyjából, egy picit azért lejteni fog ő is lefelé. Viszont az összes többi magyar régió, a pirossal van a Dél-Alföld, az egyértelműen negatív meredekségű egyenes mutat a 15 éves időszakban. Mit mutat ez az ábra? Ugye ne felejtsük el, a viszonyítás alapja a teljes magyar térszerkezet. És azt látjuk, hogy voltak éppen egyetlen egy vonal van csak az átlag fölött stabilan, az pedig a közép-magyarországi régió. Tehát Magyarország egy olyan gazdaság, ahol a teljes magyar gazdasági növekedést voltak éppen egyetlen egy régió gazdasági teljesítménye húzza magával, az pedig a közép-magyarországi régió. Az összes többi térség leszakad az országos átlagtól. Hangsúlyoznám, hogy a negatív meredekség egyenesek nem azt mutatják, hogy ezekben a térségekben csökkent volna az egyfőre jutó GDP, hanem azt mutatják, hogy az összes többi helyen jobban nőtt. És az összes többi helyhez voltak éppen a közép-magyarországi régió. Vegyük észre azt, hogy most semmi más nem csinálunk, mint az Európai Unió szintjéről kiindulva szűkítjük az aggregációs szintet, most eljutottunk az országos szintre, és most nézzük meg azt, hogy vajon a piros vonal, a Dél-Alföld régió hogyan viselkedik akkor, hogyha a három megyéjének a teljesítményére próbáljuk meg fölbontani. Ugyanaz az idősík, csak itt már vannak 2011-es adatok is, tehát ugyanaz a nagyjából 15 éves időszak, amit vizsgálunk, annyi különbsége, hogy nem a régiókat, hanem a megyéket is megpróbáljuk gorcső alá venni. Mire jó ez? Ez arra jó, hogy azt vizsgáljuk meg, hogy vajon az átlagértékek, most átlagérték alatt a régiónak a GDP mozgását értem, az átlagértékek körül vajon mennyire szóródnak az alacsonyabb aggregációs szintek, tehát a megyéknek a gazdasági mutatói. Azt lehet látni, hogy a Dél-Alföld régióban mondhatni elég nagy a mozgolódás. Az erőteljes negatív meredekségű egyenesek egyértelműek, azonban nézzük meg, hogy a Bács-Kiskun megyei egyenes az egy idő után elkezd belesimulni a Dél-Alföld régióba, tehát jelen pillanatban elmondható, hogy Bács-Kiskun megye az egy átlagos megye a Dél-Alföld régión belül. Csongrád megye egyfőre jutó GDP-je tartósan a regionális átlag fölött van, és Békés megyei pedig tartósan a regionális átlag alatt található. Hogyan magyarázható ez? Meg kell-e ijednünk attól, amit a regionális GDP adatoknál láttunk, tehát attól, hogy Magyarországon jelentősen nőnek a területi különbségek az elmúlt időszakban? Erre a választ Williamson adta meg a 60-as évek közepén. Azóta ezt az ábrát már sokan átdolgozták, magát a Williamson hipotézist is finomították jelentősen, azonban arra a célra, amire én akarom használni, ez az alapmodell tökéletesen alkalmas lesz. Az X-tengelyen gazdasági fejlettséget látja a tisztelt hallgatóság, még az Y-tengelyen a területi különbségek. Arra a kérdésre keresem tehát még egyszer a választ, hogy meg kell ijednünk attól, hogy Magyarországon jelenleg nagy mértékben nőnek a területi különbségek, vagy esetleg az mondható, hogy ez egy normális folyamat. Nézzük meg, itt egy fordított U-alakú görbét látunk ezen a függvényen, ami ugye azt mutatja, hogy ha kiindulunk egy pontból, amit általában valamilyen gazdasági sokk pontnak kell tekinteni, akkor egy ideig azt fogjuk tapasztalni, hogy a területi különbségek, a fejlettség egy bizonyos szintjéig növekedni fognak. Ugye X-tengelyen a gazdasági fejlettség, Y-tengelyen pedig a területi különbségek vannak. Tehát ameddig egy bizonyos pontig nő a gazdasági fejlettség, addig egy bizonyos pontig nőni fognak a területi különbségek is, majd pedig egy idő után visszafordulnak. Ennek egyébként egy borzalmasan egyszerű logikai magyarázata van, amit azután mindjárt megmondok, megmagyarázok, hogy a magyar területi viszonyokra is ráengedjük ezt a görbét. Na most módszertanilag, akit érdekel, hogy ez hogyan történik, akkor egy nagyon egyszerű magyarázat van e mögött. Egész egyszerűen a régiók és a megyék egyfőre jutó GDP adataiból számolunk egy szórást, és azt nézzük meg, hogy ha a szórás növekedett, akkor a területi különbségek nőttek, ha a szórás csökkent, akkor a területi különbségek csökkentek. Na most, hogyha ezekre a tapasztalatokra, ami szintén ugyanerre az időszakra vonatkozik, ráillesztünk egy ilyen trendfüggvényt, egy logisztikus trendfüggvényt, akkor ajánlom mindenkinek a figyelmébe, hogy hasonlítsa össze ezzel az ábrával, akkor azt fogjuk látni, hogy jelen pillanatban Magyarországon a területi folyamatok a Williamson görbének erőteljesen a divergens szakaszában, tehát a területi különbségeket még növelő szakaszában vannak. Tehát jelen pillanatban még egyáltalán nem kell attól megijednünk, hogy nőnek a területi különbségek. Ez a spontán területi fejlődésnek egy automatikus velejárója. A kérdés az, hogy ez a függvény ez mikor fog majd átfordulni kvázi negatív meredekségű függvényé. Ezt azonban statisztikai módszerekkel nem lehet modellezni. Vajon mi áll egy ilyen folyamat mögött? Miért törvényszerű az, hogy a Williamson görbének egy ideig a gazdasági növekedéssel párhuzamosan területi különbségeket növelő hatást mutat ki? Gondoljunk abba, hogy a rendszerváltozás után egy multinacionális vállalat telephelyet keres Magyarországon. Vajon milyen térségben keresi a telephelyét és találja meg? Értelemszerűen egy olyan helyen, ahol a mikroökonomiai üzleti környezet kellően fejlett ahhoz, hogy ő betelepüljön, ugyanakkor még költségelőnyöket is realizál. Olcsóbban talál munkaerőt, olcsóbban talál telephelyet, és ezeket lehetne folytatni. Ez a térség szükségszerűen Budapest és térsége volt. Ez mit jelent? Betelepültek a magasabb hozzáadott értéket termelő vállalkozások. Ez azt jelentette, hogy szükségszerűen az egyfőre jutó GDP értéket, és önmagában ugye a GDP értéket az adott térségben megnövelték, miközben az összes többi térségben ez a GDP érték átlagosan megközelítőleg konstans maradt. Ha az egyik térségben nő a GDP, a többiben konstans, akkor az ábrán látható területi különbségek szükségszerűen nagy mértékben megnövekednek. A görbe akkor kezd el lapulni, amikor ez a fejlettség elkezd szétterülni a térben. Konkrétan, amikor mindenki Budapestre és környékére akar betelepülni, és ezt meg is teszi, akkor szükségszerűen túlkereslet jelenik meg, ami azt az eredményt vonja maga után, hogy megnő az ára mind a munkaerőnek, mind egyéb termelési tényezőknek, bérleti díjaknak, stb. Innentől kezdve az a terület már nem annyira vonzó számára, és ha ez így van, keres másik területeket. Mit talált? Az előzőekből már könnyen kitalálható, hogy két ilyen térség volt a 90-es években Magyarországon, ami a Budapestre nehezedő és környékére nehezedő nyomást megpróbálta ellensúlyozni. Ez Székesfehérvár és Győr volt, tehát regionális szempontból Nyugat-Dunántúli és Közép-Dunántúli régió, és ez azt jelentette, hogy én már három régió volt az, ahol a GDP már megnövekedett, most nyilván ezt nagyon leegyszerűsítve mondom. Következésképpen a Williamson görbe már elkezdett lapulni. A fordulópont az nyilván akkor fog elkövetkezni, amikor ez a fejlettség még inkább elkezd szétterülni a térben, újabb centrumok, pontosabban újabb alcentrumok jönnek létre, és ennek hatására még inkább lapulni fog a Williamson görbe, és utána pedig vérhetően a konvergens szakaszába tud lépni. Ezt a hipotézist egyébként nagyon sok országra kiszámították és igazolták már, általában működik is. Ezt az ábrát nagyon-nagyon veszélyesnek tartom. Az eddigiekben ugye eljutottunk odáig, hogy tudjuk már, hogy a 2004-ben az EU-hoz csatlakozott országok közül Pozsony és Prága régiója benne van már az első 20-ban, holtában az első 10-ben az egyfőre jutó GDP-t tekintve az Európai Unióban. Itt azt gondolhatjuk, hogy látván a 4 leszakadó magyar régió, tehát Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Észak-Magyarország és Észak-Alföld totális együttmozgását az ábrákon, azt gondolhatnánk, hogy ugyanez a tendencia zajlik itt tőlünk pár kilométerre keletre is, a West nevű romániai régióban. Több magyar-román projektet futtattunk le az elmúlt pár évben, és magunk is meglepve tapasztaltuk azt, hogy nézzék meg azt, hogy a Dél-Alföld régiónak a kék színnel jelölt egyenese, az megint csak voltak éppen egy vízszintes egyenes. Ezzel szemben a West régiónál az egyfőre jutó GDP egészen 2001-ig csökkenést mutatott, utána viszont elkezdett dinamikusan nőni. Ezen az ábrán azt lehet látni, hogy 2006-ban be is következett az utolérés a romániai régió részéről, és onnantól kezdve tágul az olló, nyílik az olló, és egyre inkább elhagynak bennünket. A helyzet tehát az, hogy itt valamit nagyon-nagyon gyorsan tenni kell, mert nem arról van szó, hogy a fejlődésben megkésett régióknak automatikus velejárója az, hogy stagnálnak, hogy lassan növekednek, hanem lehet látni, hogy tőlünk itt pár kilométerre nyugatra már dinamikus növekedésnek tudott indulni egy régió. Nézzük meg azt, hogy az előbbiekben tárgyalt, egyetlen egy mutatóra szűkített versenyképességi elemzést hogyan lehet kitágítani és egy komplex rendszerbe rakni. Magyarán hogyan lehet több adattal elemezni a térségi versenyképességet. Először is kell hozzá egy pontosan lehatárolt és széles körben elfogadott definíció. Erről beszéltünk, megbeszéltük, hogy ez nem más, mint az Európai Unió 6. periódikus jelentésének definíciója. Nagyon jó, hogyha van a definícióra illeszkedő keretmodell, ami az indikátorok kiválasztását koordinálja, és ezt követően szükségünk van egy olyan indikátorkészletre, amit ez a keretmodell definiál. Mivel a definíciót már megbeszéltük, ezért a logika azt mutatja, hogy mutassunk be egy olyan keretmodellt, ami alapján a térségek versenyképességét lehet méricskélni. Ez pedig nem más, mint a Szegedi Tudományetem gazdaságtudományi karán kidolgozott piramis modell, ami lengyel professzor nevéhez fűződik, és azóta már iráni, japán és minden ilyen nagyon furcsa karakterekkel föltöltötték, és nagyon sok országban használják. Ez egy nagyon-nagyon jó modell. Tehát ez képes arra, hogy az indikátor szelekciót úgymond leképezze és koordinálja. Ez egy nagyon egyszerű dolog, hiszen a piramis modellben van 3 alapkategória, a tetején a jövedelem, a munkatermelékenység és a foglalkoztatottság. Aki figyelt, az emlékszik rá, hogy ez pontosan az a 3 kategória, amit a definícióban kiemeltem, hogy ezek mérhetőek. Tehát a jövedelem, a foglalkoztatottság és a 2 hányadosa a munkatermelékenység. Ezt követően van egy szint, ahol 5 alaptényező található, a kutatásfejlesztés, az infrastruktúra és humántőke, és a többi, 5 alaptényező. És van még egy sor, amiben 8 sikerességi faktor található. Most anélkül, hogy ennek a logikájába belemennénk, hogyha ezt mérni akarjuk a térségi versenyképességet, akkor azt kell csinálnunk, hogy ezeket a szövegdobozokat megpróbáljuk indikátorokkal föltölteni, és akkor azt találjuk, hogy a versenyképesség teljes modelljéhez, ami itt található, sikerült valamilyen indikátorkészletet fölépíteni. Igen ám, de honnan lehetünk abban biztosak, hogy ez az összes indikátor alkalmazható arra, hogy a térség versenyképességét megfelelő módon leképezze. Biztosak nem lehetünk benne, de vannak olyan matematikai, statisztikai módszerek, amelyek mentén, hogyha végigmegyünk ezen a döntési fán, akkor tudunk szelektálni és még súlyozni is a piramis modell alapján, és végül a saját kutatásunkban egy olyan 78 változóból álló indikátorkészlet jött létre, amely minden egyes indikátoráról pontosan meghatározható és megindokolható, hogy miért kerül bele a modellbe. Na most ez alapján, ahogy lehet látni a mögöttem lévő vásznon, az alapkategóriákat 15 mutató, az alaptényezőket 32 mutató, és a sikerességi faktorokat 31 mutató képezi le. És ennek eredményeképpen létrejött egy olyan tipizálás, ami a magyar kistérségeket ezen 78 mutatóra építve versenyképességi csoportokba rendezi. Ez egyébként a statisztika tudomány klaszter analízis néven apostrofálja, de ennek módszertani háttere abszolút lényegtelen abból a szempontból, hogy azt lehessen látni, hogy Magyarországon jelen pillanatban egy darab úgynevezett relatíve fejlett térség található, az pedig a budapesti kistérség. Nagyon fontos és sűrűn fejlem a figyelmet arra, hogy ezek mindig relatív pozíciók. És azért pont erről beszéltem eddig, mert nem mondhatom azt a budapesti kistérségről, hogy ez egy fejlett kistérség, hiszen amennyiben a viszonyítási alapot már nem Magyarországra állítom, hanem az Európai Unióra, akkor láthattuk, hogy milyen eltérések vannak a Budapestet alkotó egyébként közép-magyarországi régió és az Európai Unió egésze között. Relatíve fejlett térség viszont a közép-magyarországi régión belül a budapesti kistérség akkor, hogyha a viszonyítás bázisa az az összes magyar kistérség. Térképszínezési metodika alapján mindig a sötétebb területek azok, amelyek kedvező pozícióval bírnak az adott vizsgálati szempont szerint. Ebben az esetben is erről van szó. Lehet látni azt, hogy a további sötétebb kistérségek azok általában a megyeszékhelyek és megyei jogú városok. Ebből kifolyólag ezen az ábrán Szeged, Miskolc, Debrecen, Pécs, stb. Szintén nagyon pontosabban relatív előnyös pozícióban található. Ezzel szemben a többiek, a fehér térségek dominánsak itt a Dél-Alföld régión belül. Hogyha tovább megyünk, akkor azt láthatjuk, hogy a versenyképesség fogalmát immár sikerült letisztáznunk. Jelen pillanatban ott tartunk, hogy elfogadtuk, hogy a gazdaságfejlesztés célja az életminőség javítása, tudjuk, hogy eszköze a versenyképesség, és most vizsgáljuk meg azt az innovációs képességet, ami ennek az egésznek az alapját képezi. Voltunk olyan bátrak, hogy az előző vizsgálatot, amit a versenyképesség komplex elemzésére hajtottunk végre, azt teljesen ugyanazzal a módszertannal elvégeztük, kizárólag az innovációs képességet leképező mutatószámokra. Ez 17 mutatót jelentett, és lehet látni, hogy voltak éppen nincsen jelentős különbség a versenyképességi térkép, illetőleg az innovációs potenciált leíró térkép között. Itt a Dél-Alföld régióban a szegedi kistérség ezen szempontrendszer szerint is dominál. És vajon milyen kapcsolat van a versenyképesség és az innováció között? Egyértelmű kapcsolódási pontok vannak, ez megállapítható, és az is, hogy a relatíve erős innovációs teljesítményű kistérségek mindegyike relatíve erős versenyképességű, illetőleg az innovációs teljesítmény a térségi versenyképességnek egy nagyon fontos mozgató rugója, ez empirikusan bármikor igazolható, és elméleti szempontból is, hiszen vannak olyan modellek, amelyek a versenyképességet a piramis modellhez hasonlóan próbálják meg apostrofálni. Ez a versenyképességi cilinder, amelyben az innovációnak a mérésére szintén vannak például a technológia, az innovativitás, illetőleg a tudás infrastruktúra. Ezek mindegyike olyan mutató, amiről azt láthatjuk, hogy a modell alján van, A teljes modell a versenyképességet szemlélteti, tehát a következtetés az minden esetben az, hogy a versenyképességet alapjaiban határozza meg az innováció. Ugyanezt látjuk a versenyképességi fa esetén is, amikor az innováció egy külön gyökeret jelöl, és a gyökér itt egy nagyon fontos elem, hiszen abból táplálkozik az egész fa, és a versenyképességi fa még egy nagyon fontos dologra felhívja a figyelmünket, mégpedig arra, hogy a gyökereken keresztül, ami ugye az innováció, fölépül maga a versenyképesség, annak gyümölcse a jólét vagy a versenyképes térség teljesítmény, ami hogyha lehullik a földbe, akkor utána ugye biológiai folyamatok után újra elkezdi táplálni a gyökereket. Tehát egy nagyon fontos következtetés, hogy az innováció és a versenyképesség között e szerint egy oda-vissza irányú kapcsolat van, amelyre még majd ki fogunk térni. És ugye a piramis modellben szintén ott van a kutatásfejlesztés, illetve az innovációs kultúra. Ez a három modell tehát arra a következtetésre hoz minket, hogy az innováció a versenyképességnek nagyon-nagyon fontos mozgató rugója. További modellek is megerősítenek minket ebben, de ha erre a modellre ránézünk, ami a versenyképesség, innováció és a tudás modellje, akkor azt láthatjuk, hogy az a logikai szerkezet, amelyet eddig követtünk, tehát ami kiindult a végső célból, a jólét növeléséből, melynek eszköze volt a versenyképesség és alapja az innovációs potenciál, nézzük meg, hogy az innováció itt egy középső szinten van, és van alatta még egy szint. Hoppá, akkor a logikai szerkezetünk még nem teljes. Tehát nem állhatunk meg az innovációs képességnél, még alá be kell raknunk valamit. Ez egy hipotézis, elképzelhető, hogy igaz lesz. Egy következő ábra szintén ezt a hipotézist igyekszik megtámasztani. Itt az innováció a kutatásfejlesztés álnéven bújik meg, alulról a második körben, és alatta viszont a kreativitás található. Tehát itt megint egy olyan dologra hívja fel a figyelmünket ez az ábra, hogy nem állhatunk meg ott, hogy a gazdaságfejlesztés logikai szerkezetében az alap az innovációs képesség, mert pontosan egyetemi szempontból nagyon fontos az, hogy ez az innovációs képesség miből származik, mi táplálja. Ez az ábra szintén ugyanezt erősíti meg, ebben most nem szeretnék belemenni, viszont abba igen, hogy az előzőek alapján eljuthatunk oda, hogy a regionális gazdaságfejlesztés logikai szerkezete pontosan egy egyetemi térségben végképp, ki kell, hogy egészüljön még azzal az input szinttel, ami a tudás és a kreativitás kettősségére utal. Következésképpen azt mondhatjuk, hogy maga ez, be is karikázom, hogy jobban lehessen látni, maga ez a szint egyértelműen egyetemi szerepkör egy térségben, de szintén egyetemi szerepkör maga az innovációs képesség is, ami a regionális gazdaságfejlesztés alapja. Tehát elmondható, hogy az egyetemek egy térség versenyképességének javításában nagyon komoly szerepet tudnak betölteni. Hogyan? Hogyan jelenik meg ez a gyakorlatban? Itt szintén lengyel professzor tipizálását szeretném segítségül hívni, amiből ki fogunk indulni. Az egyetemnek mindig van egy input oldali, meg egy output oldali hatása gazdaságfejlesztési szempontból. Az output oldali hatás az, ami triviálisabb és úgy elsőre világos is. Önök itt a teremben, akik diplomát fognak szerezni a Szegedi Tudományegyetemen, önök a Szegedi Tudományegyetem nagyon fontos output oldali egyetemi hatása gazdaságfejlesztési szempontból. Szintén önök, akik itt kutatóként vannak jelen ebben a teremben, szintén output oldali gazdaságfejlesztési hatásai a Szegedi Tudományegyetemnek. Azonban azok a vállalkozások, akik bármilyen hallgatói célközönséggel bírnak, tehát fénymásoló szalont nyitnak, internetkávézót, szórakozóhelyet és egyéb vendéglátóipari egységeket, azok bizony az egyetem gazdaságfejlesztési hatását tekintve input oldali hatások, akik utána az önkormányzatra nézve szintén pozitív hatást gyakorolnak, hiszen helyi adóbevételeket nőnek, növelnek, és nagyon komoly folyamatábra indul be, amikor ezt a logikát megpróbáljuk végig tekinteni. mi mondható el az egyetemek generációiról? Az előzőek alapján világos, és remélem, hogy mindenki itt tart körülbelül a logikai menetében, hogy az egyetemeknek nem csak azt kell legyen a szerepe, hogy oktatják a hallgatókat. Nem csak azt kell, hogy legyen a szerepe, hogy létrehoznak olyan kutatási eredményeket, amelyeket publikálnak, és utána azzal az ég egy adta világon a továbbiakban semmi nem történik, hanem valami más, valami olyan, amivel ezt a lehetőséget, amivel a helyi gazdaságot érdemben tudja befolyásolni, ezért képes is tenni valamit. Ezt a tipológiát az egyetemek gazdaságfejlesztési szerepe szempontjából is érdemes bemutatni, és azt láthatjuk, hogy az egyetemeknek eddig három generációja létezett. Az első generáció az, aki csak oktatott, ez a nyilván a régi hagyományos középkori egyetemek, utána az egyetemek elkezdtek kutatási feladatokat is elvégezni, és egy Wissema nevű holland tudós tipológiai szerint az egyetemek harmadik generációs nagy forradalmát éljük napjainkban, amikor már nem csak a oktatási-kutatási, hanem egy úgynevezett harmadik missziót is ellát az egyetem, ami minden, ami nem az oktatás és a kutatás. Ideértjük a technológiatranszfert, ideértjük a gazdaság és vállalkozásfejlesztést, és minden olyan tényezőt, ami az oktatáson és a kutatáson kívül van. Lásd csodát, van egy lengyel szerző, egyetlen egy, aki azt mondja, hogy vannak már negyedik generációs egyetemek is, és ha ő benne már megfogalmazott ez a kérdés, hogy vajon léteznek-e, akkor miért ne próbálnánk elgondolkodni azon, hogy mit csinál egy negyedik generációs egyetem? Ő azt mondja, hogy maga alakítja már a gazdasági és társadalmi környezetet is. Ez egy nagyon érdekes felvetés, tehát az egyetem nem csak passzív szereplője a helyi gazdasági folyamatoknak, hanem aktívan élére áll a helyi gazdaságfejlesztési elképzeléseknek, és tesz is érte valamit. Hogyan tudja ezt megtenni egy egyetem? Az imént említett Porter megpróbálta négy determinánsba szervezni azt, hogy egy térségben gazdaságfejlesztési szempontból a vállalkozások számára mi az, ami fontos, mi az, ami a mikroökonomiai üzleti környezetüket befolyásolja, és azt mondta, van egy keresleti, van egy input determináns, vannak a kapcsolódó és támogató iparágak, és nagyon fontos az, hogy milyen stratégiát követnek a vállalkozások. Na most, kollégáimmal mi megpróbáltuk átgondolni azt, hogy mindez hogyan értelmezhető egyetemi kontextusban, és azt találtuk, hogy input oldalon mindenféleképpen fontos azoknak a számbavétele, hogy mi az az infrastruktúra, illetve mi az a humán erőforrás, ami az egyetemeket leképezi. A keresleti feltételeknél vállalat gazdaságtanban alapvetően fontos az, hogy a vállalatoktól ne vegyenek meg minden rossz minőségű terméket, mert akkor a vállalkozás nem lesz rákényszerítve arra, hogy innovációkat hajtson végre. Ebből kifolyólag ugyanezt a keresleti igényességet egy modern egyetem el kell, hogy várja az ő összes partnerétől, a hallgatóitól, azoktól, akik kutatási megrendelésekkel tisztelik meg az egyetemet, illetve minden olyan partnertől, aki a harmadik missziós tevékenységén belül bármilyen megrendeléssel fordul bármilyen egyetemhez. A fönti determinánsban a stratégiával kapcsolatos minden olyan tétel szerepel, ami ezt az egészet előre viszi, és a kapcsolódó és támogató iparágak kapcsán ez az input és output oldali hatás szintén visszaköszön. És egy egyetemnek egy térségben elképesztően nagy regionális multiplikátor hatása keletkezhet. A következő néhány ábra Zuti Bence és Molnár Gabriella, nagyon kedves kollégáimmal közös munkánk eredményeképpen állt elő. Pontosan ezen a negyedik generációs nyomvonalon indultunk el, hogy mit tud vajon tenni egy egyetem a helyi gazdaság érdekében, hogyan tudja befolyásolni a gazdasági életet. Van egy hagyományos triple helix modell, ami azt mondja, hogy az egyetem, a kormányzat, illetve a vállalkozások együttesen összekapcsolódva tudnak értéket alkotni egy adott térségben. Mi ezt egy kicsit újraértelmeztük, és az egyetemnek a halmazába már beraktuk azt a három missziót, tehát az oktatás, kutatást és a harmadik missziót, amiről az imént beszéltem. A kormányzat és a vállalkozások benne maradtak a rendszerben, és az egészet egy helyi gazdaság felhőbe raktuk, mert azt gondoljuk, hogy ez helyi szinten ez az együttműködés elképesztően fontos lehet. És ebből csináltunk egy olyan ábrát, amit itt láthatnak, amiben arra vállalkoztunk, hogy megpróbáljuk meghatározni azt, hogy ha metaforikusan gondolkodunk, akkor egy sikeresen működő nemzetközi piacon is helytálló negyedik generációs egyetem milyen téglákból kell, hogy felépüljön. Na most erre a kérdésre a válaszunkat egy nagyon komoly kutatás alapján adtuk meg, amikor is az volt az ötlet, hogy az oktatás és a kutatási pillért, pontosabban annak a sikerességi faktorait évek óta mérik. Ennek a méricskérésnek a neve egyetemi rangsorok, amelyről ugye tudja mindenki, aki ebben a teremben van, hogy a Szegedi Tudományegyetem ezen az egyik kiemelt rangsoron, a Sánkhái listán nagyon komoly pozícióban van világviszonylatban is. A Sánkhái lista indikátorai és a többi jegyzett rangsornak az indikátorai alapjaiban határozzák meg azt, hogy oktatási és kutatási szempontból melyek azok az építőkövek, amelyeket belerakhatunk egy ilyen modellbe. A harmadik missziós kérdéskör az már viszont jóval nehezebb, hiszen azt nem határozza meg semmi mérhető kategória sem a gyakorlatban, sem pedig az elméleti hátterét tekintve. Ebből adódóan a harmadik missziós téglákat úgy határoztuk meg, hogy elővettük 30 nagyon sikeres nemzetközi egyetemnek a stratégiáját, és egészen egyszerűen megnéztük benne, hogy mik azok a harmadik missziós tevékenységek, amelyeket ők maguk fontosnak tartanak. Alul az a narancssárga rombusz, az nem más, mint az előbb mutatott egyetemi Porter rombusz, aminek a négy determinánsát alapjaiban adottnak vesszük, és maga az a kékszínű kör legalul, az pedig a helyi gazdaság és társadalomnak a buborékja. És akkor oktatási, kutatási, tehát első pillér szempontjából maga a publikációs teljesítmény, maga a citációs indexek, a kutatók teljesítményei, az oktatóknak a teljesítményei szerepelnek úgy átlag, pontosabban a legjelentősebbek ezek, még a harmadik missziónál általában technológia, transfer, általában valamilyen spin-offok, vállalkozásokkal kapcsolatos kérdéskörök, maga a triple helix-el kapcsolatos elképzelések és kapcsolatok szerepelnek. Ezeket nyilván megpróbáltuk egy kicsit rendszerbe is állítani, amelynek kapcsán előállt ez a modell, amelynek eredményeképpen azt mondhatjuk, hogy az oktatási pilléren belül a mobilitás, a képzési portfólió, az innováció, ugye a második pillér, illetve mindenféle paraméterek és teljesítmények, ami alatt elsősorban ezeket a rangsorokban elfoglalt helyeket meghatározó publikációs és citációs tevékenységeket tekintjük. A harmadik missziós pillérnél pedig transferekről, kapcsolatokról, egy adaptív struktúrarendszerről, tehát magának a szervezetnek a feltételekhez való szabásáról, illetőleg szolgáltatásokról beszélhetünk. Amivel talán lezárható ez az egész logika, hogy láthattuk azt, hogy a térség versenyképessége az elképesztő módon relatív. Tehát akár az Európai Unióból szemléljük a Dél-Alföld régió, vagy adott esetben magának a szegedi kistérségnek a versenyképességét, akkor mindig egy relatív kategóriával fogunk szembesülni, hiszen a szegedi kistérség például a Dél-Alföld régió belül egy kiemelt pozíciót ér el, viszont a Dél-Alföld régió az Európai Unióban egy lesajnált, nyilván ezt átvitt értelemben kell érteni, de mindenféleképpen lemaradó térség. Az innovációs potenciál ezzel szemben a Dél-Alföld régióban kiemelkedő. Nagyon sok régiót vizsgáltunk meg a világon, de ilyen állatorvosi lóval nem találkoztunk, ahol elmaradott térségben kimagasló K plusz F eredmények zajlanak. Ez az előbbiekből is látszódni a keret, hogy ez általában az innovációs tevékenység és az innovációs eredmények azok együtt mozognak a versenyképességi eredményekkel. Egyértelmű, hogy nagyon komolyan befolyásolják egymást, hiszen például versenyképes vállalkozások és a versenyképes és innováló vállalkozások növelik egy térségnek a versenyképességét, illetőleg a versenyképes térség az képes arra, hogy olyan mikroökonomiai üzleti környezetet teremtsen, ahol ezeknek a vállalkozásoknak megvan a lehetősége innovációs eredményeket elérni. Ezekben a folyamatokban egy egyetem nagyon komoly feladatokat tud ellátni, hiszen képes arra, hogy a input és output oldali hatásokkal maga ragadja meg ezeknek a térségeknek a gazdaság fejlesztésének az irányítását, illetőleg képes arra, hogy gazdaság és vállalkozás fejlesztési eszköztárat felhasználva megpróbáljon valami olyasmit kitalálni, amelyel a térség hasznára lehet. Itt mögöttem az látható, hogy az idén ennek a regionális Triple Helix modellnek a gyakorlati alkalmazásával készül Csongrád megye területfejlesztési koncepciója, amelyben a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség, Csongrád megye önkormányzata és a Szegedi Tudományegyetem együtt alkotja meg ezt a 2014-20-ra érvényes dokumentumot, és ebben az úgynevezett hatos stratégiai célt, a gazdaság és vállalkozás fejlesztést azt együttesen itt a Szegedi Tudományegyetem gazdaságtudományi karán dolgozzuk ki. Abban pedig ezeket a szempontokat, amiket az imént elmondtam, érvényesíteni fogjuk, egészen konkrétan a tervezett prioritások, tudásintenzív tevékenységek, tudatos fókuszba helyezése, különös tekintettel a kitörési pontokra, illetőleg a hagyományos ágazatok vállalkozásának fejlesztése, különös tekintettel a kitörési pontokra, tehát a tudásintenzív és hagyományos vállalkozásokat célszerű elkülöníteni, és direkt most visszafelé lapozok, hogy a gazdaságfejlesztési résznél az előzőekre és az előző merész elképzelésekre hivatkozva célunk egy egyetemközpontú gazdaságfejlesztés megvalósítása Szeged és vonzás körzetében. Ennek nagyon sok munka eleme van még hátra, de amint látható, ez az az irány, amelynek a lehetősége adott, és amelynek kapcsán egy egyetem bele tud ágyazódni érdemben egy adott térségnek a gazdaságába. Hova tovább? Talán még arra is van lehetősége, hogy saját bevételeket szerezzen, és talán megengedik nekem, hogy mégis egy mondatban az aktuális oktatáspolitikai kérdésekre reflektálva azt mondjam, hogy és ezzel valamilyen módon mégiscsak megteremtse annak a bázisát, hogy saját maga módján valamilyen szempontból, tehát hangsúlyozza egy nagyon pici szegmenset érintve, képes legyen függetleníteni magát olyan dolgoktól, amelyek mondjuk rá napjainkban tapasztalhatók az egyetemeket illetően. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattak.
Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. A Szabad Egyetem Szeged előadássorozat keretében egy hét múlva dr. Pelle Anita, a Szegedi Tudományegyetem gazdaságtudományi kar egyetemi docense tartja meg az oktatási rendszer, mint a versenyképesség javításának egyik fő pillére című előadását. Szeretettel várjuk Önöket egy hét múlva. Viszontlátásra!